Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Tökéletlen interjú lesz a következő. Egy olyan beszélgetés, amelyre aránylag ritkán kerül sor a tetőteraszon. Volt már alkalom halálközeli élményekről, pillanatokról, fordulatokról, határhelyzetekről beszélni, akár úgy, hogy kórház, lelkészek, akár úgy, hogy a temetésről beszélő lelkipásztorok voltak a meghívottak. Ezúttal egy friss, aránylag friss történetnek a tovább gondolására teszünk kísérletet, méghozzá arra, hogy lesz-e Magyarországon Lex Karsai. Ha igen, akkor mennyit kell várni, és hogy Karsai Péter fel van-e készülve erre a hosszú gyalográsra, amit Dániel a bátyja, akitől múlt hó 29-én köszöntünk el, ő bízta meg a folytatásban. Köszönöm, Péter, hogy itt vagy. Az eddigi sajtó megjelenéseid a hamvasztásos temetés után ritkák voltak, de gondolom, hogy ez a visszatérésed egyúttal azt is jelenti, hogy vállalod, folytatod, van elég türelmed, kitartásod és bizodalmad.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a Kolozsvári Rádió hallgatóit, és köszönöm szépen, hogy ezt a beszélgetést létrehoztad, és tudunk erről a nem annyira vidám, ugyanakkor rendkívül fontos témáról beszélgetni egy kicsit mai este folyamán. Igen, már a felkonfban is elhangzott talán az egyik legfontosabb gondolat, hogy még Dani életében megállapodtunk, megbeszéltük, hogy ezt az ügyet mindenképpen tovább fogom vinni. Tekintve, hogy én nem vagyok jogász, ezért én más csatornákat fogok magamnak kiépíteni, hogy ezt az utat végig tudjam járni, és hogy ezt a saját Monteverestemet ki tudjam sétálni, túrázni, hogy azt Dani fogalmazna.
Jó is, hogy a hegyeket szóba hoztad, mert egy norvégiai magashegyi túrázáskor pattant el a húr Daniban, akkor vette észre, hogy a dolgok nem működnek. Van neki már nepáli kalandja is, élménye, csúcs érzése. A történet, amiről beszélünk, az tulajdonképpen a terep képletet próbálunk rávetíteni, és valamilyen módon a tektonikáját vázolni, akkor tényleg egy ilyen hegyvölgy járatról beszélhetünk. Valószínű, hogy most éppen a völgyből kifele tartasz, a gyászmunkának megvannak a magas szakaszai, de már elmondtad azt, hogy konferenciát fogsz szervezni, legalábbis ez lesz az első olyan gesztus, amely konkrétan tovább görgeti a Karsai ügyet, ahova orvosokat, bioetikusokat, olyan szakembereket, palliatív gondozásban szakosodott embereket fogsz meghívni, akik ezt a témát fogják boncolgatni már test közelből. Nagyon furcsa ezt így elmondani.
Igen, ez lenne a tervünk. Hála jó Istennek, nem egyedül kell ezzel a nem kis teherrel, kihívással megküzdenem, de a terv az valóban ez volna, ahogy te is említetted, hogy azok után, hogy a Strasbourgi Emberi Jogok Bíróságán a jogi ügy lezárult, Daninak a pere lezárult, szerintem ez mindannyiunknak, a hallgatóknak is, ennek a pernek a végeredménye az ismert, Daninak a kérelmének nem adtak helyet, hogy az illetvégi döntésekkel kapcsolatban Magyarországon valamilyen szinten elkezdődhessen törvényalkotói munka, Strasbourgi döntés meg betudhatóan. Ezért marad a másik következő út, amit kitaláltam, hogy annak érdekében, hogy a társadalmi érdeklődést, a társadalmi párbeszédet mindenképpen fenntarthassuk ebben a témakörben, konferenciát fogok szervezni a közeli jövőben, ahol ezúttal nem jogászok lennének a meghívottak, hanem más típusú tudósok az élet nagyon fontos területéről, akikkel a halálról, magáról, az életvégi döntések körülményeiről szeretnék majd egy mérehatóbb eszmecserét folytatni, és természetesen, ahogy ezt Dani is, amikor ezt a párbeszédet elindította tavaly szeptemberben, nekem is ez a hitvallásom, hogy ennek a párbeszédnek mindenképpen egymást tisztelve és nagyon kulturált hangnemben kell folynia, és én azt gondolom, hogy nincsen rossz vélemény, és nincsen semmi probléma azzal, hogyha bárki úgymond az életvégi döntésekhez való joggal szemben képzeli el az álláspontját, mert pont azért jó szerintem egy párbeszéd, egy diskurzus, mert sokféle fajta véleményeket tudunk egymással ütköztetni.
Ugyanakkor többször előfordul a beszélgetések során, ahol te is részt veszel, hogy palló és nem híd. Hogy szűk ennek a párbeszédnek a keresztmetszete pillanatnyilag, hogy a palló maga, mint építmény, az billenhet, az igencsak kétes egyensúlyi állapotokat ígér azoknak, akik átmernek haladni rajta. Tehát, hogy érzékeled, hogy ez egy nem csak hogy hosszú időszak, mert ugye azt mondod, hogy egy adott pillanatban, hogy hát ha majd valamikor a Kossuth téren is megnyílnak az ajtók, egyelőre ugye szakmai szinten folyik ez a harc, merem azt mondani, hogy harc, bár nagyon csendes küzdelem. Maga a dialógus ebben a mostani, és nem csak magyarországi világban nem divatos, nem kényelmes, nem trendi. Ár ellen haladsz. Vállalod akkor így ebben az állapotban is?
Igen, én nem érzékelem, hogy ez nagyon rigorózusan és nagyon szürkén ár ellen kellene nekem küzdeni. Ugye azt én magam is érzékeltem, még Dani halála előtt is, hogy...
Jó, maradjunk abban, hogy közeg ellenállás, akkor ne mondjuk ár ellen,
de hogy... Igen. Legyen közeg ellenállás, rendben van, elfogadom, hogy itt a szerintem mindenki által elfogadható álláspont, hogy Dani az ajtót úgymond berúgta, és valamennyi család vasárnapi ebédnél elköltött ebédje során ez a téma, ez jelen van, és az emberek erről beszélgetnek a szupermarketekben, beszélgetnek a buszmegállóban, a munkahelyen. Mindenkinek úgymond a fülét Dani kinyitotta a maga nagyon elegáns és nagyon kecses kommunikációs technikájával, hogy kell tudni erről a témáról beszélni, és kell tudni kellőképpen bátornak lenni erről a témáról egyébként mindenkinek saját véleményét kifejtenie. Ez már egy hatalmas nagy eredmény. Ez egy olyan dolog, amit már elvenni nem lehet ettől az egész kérdéstől, a tanító magától sem. Mert az utóbbi merek bátor lenni én magam, és utóbbi 15 évben nem volt olyan, hogy valaki kívülről, úgymond a polgári oldalról, tudta tematizálni a közbeszédet Magyarországon, hogy hónapokon keresztül mindenki erről a témáról beszélt, és véleményt alkotott, és megkérdezte a rokonait, a barátait legszűkebb körökben, és ennyire elterjedt úgymond önmagától az egész kérdéskör. Pont ez az a fegyver, azt gondolom így, hogyha picit ilyen háborús terminológiát használunk, hogy pont ez az a fegyver, ami a legerősebb, hogy az emberek erről már beszélnek. Ez már ott van, ezt a kérdést, ezt úgymond nem lehet már teljes mértékben lehalkítani.
Annál is inkább, mert a színdarab az továbbra is, ha jól értesültem, az ott szerepel, az Egy tökéletes nap. A könyv megjelent, Dani díjakat kap post-mortem is, és ezek mind olyan tégladarabok, amelyek az építménynek ugyan első látásra apró, de lényeges darabjai. Lehet, hogy ebből épül meg a pallónak legalábbis az egyik hídfője.
Igen, itt, hogyha ezzel a mérnöki párhuzammal én is élhetek, itt nagyon-nagyon jó építészmérnökök állnak a folyónak a két partján, és most az lenne a legszerencsésebb, hogyha nagyon jó kétkezi melósok állnának neki a tervek alapján egyébként ezt a hidat felhúzni, hogy egy masszív híd legyen, és ne egy ilyen kicsit billegős palló, mert én szeretnék nagyon masszív hidat építeni. Az ugye a felkonfban is elhangzott tőled, hogy vajon mennyi idő kell majd ehhez. Ez megjósolhatatlan. Tehát ez egy hosszú folyamat lesz. Itt nagyon sok ember fog még erről egymással véleményt cserélni, itt az egésznek még ki kell még fornia. Bár igaz, Dani több alkalommal is kijelentette, hogy ő nagykorúvá tette a társadalmat, és hogy ő úgy gondolja, hogy mi már erre megértünk, hogy egy ilyen nagyon nagy jelentőséggel bíró kérdés akár már törvényelőre is juthasson, hogyha bekerülhetne a parlamentbe. Én még azon a szerényebb és picit visszafogottabb, óvatosabb állásponton vagyok, hogy ez a társadalom ez nagykorúvá vált ahhoz, hogy erről a kérdésről már mindenki mer és tud is beszélgetni. De még nem jutottunk el arra a szintre, hogy akkor viszont már ennek jövő héten, jövő hónapban már kvázi ott lenne a helye a magyar parlament falain belül, mert most még a beszélgetésnek a fázisánál tartunk, de én úgy gondolom, hogy nem is fog kelleni annyi idő egy ilyen törvény megalkotásához, mint ahogy mi most ezt a mai napon november elején gondoljuk. Szerintem bőven-bőven emberi léptékkel mérhető időintervallumra van szükségünk, és lesz egy szép napon Lex Karsalya, ahogy egy nap azt említettem.
Dani maga az egyik interjúban azt mondja, hogy álmodta, hogy 80 éves, megéri azt a kerekesztendőt is. Nem részletezem, mert azt hiszem, hogy akit érdekel, az úgyis vagy utána olvas, vagy már ismeri. Inkább az időfaktorral bibelődnék itt el a továbbiakban, ha beleegyezel. Nekem egy furcsa érzésem volt egyrészt, ugye, az, ahogyan te reflektálsz arra, amiként az idő a Dani végküzdelmét követően benned leülepszik, és ahogy érzékeled és átértékeled a perceket, a pillanatokat, az életed minden egyes időintervallumát. A másik pedig az a, nem túlzok, drámai feszültség, ami a bátyádban mindvégig ott lehetett, hogy egyrészt tolja kifele az élete végső pillanatát, másrészt meg ketyeg az óra, Strasbourg, Budapest, instanciák, intézmények, félelmek, gőgök és mindenféle a rendszer recsegését, ropogását idéző reakciók. Hogy vagyunk ezzel az idővel?
Ez egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas és nagyon komplex kérdés, amit feltettél. Nekem lehet, hogy jó pár perc lesz szükségem, hogy meg tudjam teljes mértékben válaszolni.
Van időnk rá, ezúttal.
Igen, most egy picivel több. A Daniban, akik ott voltunk mellette szorosan az utolsó hónapokban, egy-két évben, amikortól a betegsége ugye kitudódott, benne folyamatosan kettősség, hármasság dolgozott. Igen, volt benne valamilyen szintű feszültség, abból kifolyólag, hogy Strasbourgban nem sikerült eredményt elérni, holott nagyon bíztunk benne, hogy valamilyen szintű pozitív eredményt sikerül elérnünk Strasbourgban is. Abban is bíztunk, hogy nem kell Strasbourgig elmenni, hanem a népszavazási kezdeményezéseinknek zöld utat adnak, és lehetett volna megélnünk azt, hogy a magyar állampolgárok kinyilváníthassák véleményüket a népszavazásra felterjesztett kérdéseinkben. Ezek mind első ránézésre vesztes csataterek voltak, de ezek is magukban hordozták, rejtették a kisebb győzelmeket. Az, hogy ezek is ahhoz segítettek minket hozzá, hogy minél több ember füléhez eljusson az egész kérdésnek a miben valója, hogy miért is vagyunk Strasbourgban, és hogy egyébként miért is küzdani saját magáért és a sorstársaiért is egyben.
Szakmailag azért izgalmas, ha lehet így fogalmazni ez a strasbourgi történet, mert hogy Dani egy adott pillanatban a karrierje során sikeresen érvel az EJEB előtt, tehát az Emberi Jogok Európai Bíróságán, amikor országgyűlési képviselők molinós akcióját túlbünteti, ugye a házszabályt bőven értelmező illetékes, és akkor neki sikerül végigvinni ezt a történetet, eladdig, hogy kiderül, hogy ez túlkapás. Tehát, hogy neki van egy tapasztalata, van egy pozitív strasbourgi szakmai élménye. És akkor nyilván most nem akarom eltúlozni, de hogy mégiscsak másképp megy oda valaki egy vitára, ha már előzőleg volt egy nyertes mérkőzése.
Na, hát nem is egy, mert több tucat.
Hát igen, perc. Csak hogy nyilván, csak igen. Hogy nem egy ismeretlen terep, ezt akartam kihangsúlyozni, ahol neki is szakmai sikerélményei voltak.
Így van, igen, tehát tulajdonképpen mi hazamentünk Strasbourgba tavaly november végén, és ez is nagyon sokat segített Daninak is, a Danit segítő, támogató jogász csapatnak abban, hogy fel tudjanak készülni a perbeszédre, magára a perre, mert Dani majdnem 5 évet élt Strasbourgban, korábban az EJEB-nél dolgozott, tehát neki nagyon sok olyan tapasztalata volt, amit tudtunk kamatoztatni a strasbourgi per során. Emiatt talán Dani nem gondolta, hogy emiatt fogunk pozitív eredményt elérni a bíróságnál. Én azt gondolom, hogy azt mindenképpen az adott nekünk igazán optimizmusra okot, hogy nagyon jó perbeszédet tartottunk, és maga az érvrendszer is, amit fölépítettek Dani és jogászai, én laikusként azt kellett, hogy mondjam, hogy biztos a győzelem. De hát sajnos másképp gondolták, a bírák ezt el kellett fogadni ezt a döntést, és sajnos indokolás nélkül a felebezési kérelmünket is elutasították, hogy újraindulhasson a per, akkor már nagykamar előtt, de hát ez a történet már úgymond nagyon sok a feltételes idő, úgyhogy erről lehet, hogy nem is beszélnék túl hosszan. De igen, egyébként az alapfelvetésed az teljes mértében megállja a valóságot. Ez, hogy Dainak győzelmei voltak, és nagyon sok pozitív élménye volt a strasbourgi ügyvitellel, pereskedéssel kapcsolatban, ez mindenképpen hozzáadhatott, hozzátehetett ahhoz, hogy mi ott úgy és olyan felkészültséggel álltunk a bírák elé tavaly novemberben.
Azt mondod, hogy lezárult, vagy legalábbis pillanatnyilag jegelni kéne ezt a szűkenvet szakmai, jurátusi paragrafusok, operáló variánsát a témakör boncolgatásának. A konferencia nyilván megnyit egy másik pászmát. Mi az, ami még úgy véled, hogy alulról építkezve nyugodtan kimondhatjuk inkább a civil zónából startolva még hozzátehet ehhez az ügyhöz, ehhez a kérdéshez, napirenden tarthatja, úgy villantja fel, úgy mutatja fel egy olyan szögből, hogy tovább lehet gondolni, hogy vitára ingerel, hogy egyáltalán nyugodtan lehet azt mondani, hogy választási kampányok és egyéb aktuálpolitikai érdekek dacára és mellett ez egy permanens és mindig tematizálható kérdés.
Én mindenképpen szeretném így az országház és a politika a szabályai falain kívül tartani ezt a témát. Én csak egy zárójeles kis félkanyarral elmennék egy picit másik irányba. Danival elég komoly vitáim voltak idén, amikor ő azért eléggé beleszállt a magyar kampányba, az önkormányzati meg Európa Parlamenti választás kampányába, konkrét véleményt fogalmazott meg.
Voltak opciói magyarán, egy bizonyos igen. Politikai szereplő a Momentum támogatójaként jelent meg.
Igen, és én úgy gondolom, hogy Daninak az alapfelvetése, alapkérdése, amivel kiállt a közvélemény elé, az életvégi döntésekhez való jognak a kérdése, az politikán felüláll, a Magyarországgyűlés gyönyörű szép házán felülálló kérdésről beszélünk. Akkor is, hogyha tudjuk, hogy ennek a kérdésnek a rendezése majd ezen országház falain belül kell a legvégén, hogy eldőljön, mert ugye ott hozzák a törvényeket. De én nem szeretném ezt átpolitizálni, viszont azt is megértettem és el is fogadtam, hogy megkerülhetetlen az, hogy a különböző oldalaknak a képviselőit egymás mellé, egymással szembe ültetve egy asztalnál erről a témáról beszélgetve, az egy nagyon fontos pontja lenne az egész küzdelemnek, így idézőjelben a küzdelmet.
Igen, csak hogy sonfordálnak a képviselők. Most azért térjünk vissza arra a frusztráló pillanatra. Mindig egy kicsit megállok és próbálom a jelzőket megválogatni, hogy talán találnak, nem biztos, hogy mindig, ezért is akadozik egy kicsit a dikcióm. Szóval arra a zsenáns helyzetre, amikor ott van egy tolószékben Karsai Dániel, és mennek el rendre a képviselők mellette, mintha egy országházi folyosón levő bútor lenne.
Igen, én Danival beszélgettem erről az esetről, ez még tavaly december legelején vagy november legeslegvégén történhetett, és én magam is láttam a képsorokat, és átmentem Danihoz, és erre konkrétan rákérdeztem, hogy ezt úgy élte meg. Mert hogy nekem Dani öccseként nagyon nehéz volt végignéznem azokat a képsorokat, de kíváncsi voltam, hogy mi a véleménye. És Dani azt válaszolta, hogy figyelj, Pete, ezt a kérdést nem jó embernek teszed föl. Bizonyos jobboldali honatják mentek el mellettem, és nem fordítva, ez az ő döntésük volt, ez az ő hozzá nem állásuk volt az egész kérdéshez, meg Dani jelenlétének az országház falain belül, nem Danié. És ebből én nagyon leszűrtem, könnyedén leszűrtem Daninak a felfogását és hozzáállását a dolgokhoz, hogy neki valószínűleg nem ment fel a púzusa és a vérnyomása emiatt, a jelenet miatt, mert ez nem az övé volt, ez nem róla szólt, hanem a többi honatjáról, akik függöny mögé bújtak be, és így elsuhantak Dani mellett, kivétel Kusa Lajos képviselő urat, aki megállt és váltott néhány szót Danival.
Én csak arra akartam utalni, hogy az, amit te kivetítesz, akár középtávú perspektívaként, az igencsak hát ingatag lábakon áll, mihelyt ez a politikai elit, és most itt megpróbálok nem föltétlenül jobb-baloldalazni, hanem úgy unblock beszélni arról a grémiumról, amely érdemben ugye dönteni fog egy adott pillanatban a legszkarsairól. De hát, hogy jelenleg a mostani állag és állapot az messze nem alkalmas arra, hogy érdembeli szakbizottsági vita zajlódjék, nem, hogy plénumbeli szavazás.
Most még nem. De nekem, hála jó Istennek, nagyon sok oldalról vannak nagyon jó barátaim, ismerőseim, és én nekem szerencsére nagyon sok olyan barátom van, akik a úgymond jobb oldalhoz kötődnek inkább, akár vallásos lelkekről is beszélhetek ebben a kérdésben, és akikkel beszéltem, és ezen képviselők, ezen nem országi képviselők, csak úgymond ennek a témák a képviselői, ők eléggé be vannak csatornázva, úgymond elég magas szintekre, és ők is megerősítették nekem, hogy ez a téma minden oldalon ott van, és ők is igenis beszélnek róla. És én nagyon fellelkesültem, amikor nekem ezt mondták, hogy hú, de jó, mert akkor a következő lépcsőfok az az lesz, hogyha majd itt nem csak ezt a konferenciát, hanem majd más beszélgetéseket is lehet szervezni, hogy látok esélyt arra, hogy a jövő év folyamán össze lehet hozni egy olyan találkozót, beszélgetést, kerekasztal beszélgetést, ahol minden oldalról ülhet valaki. Én ebben nagyon bízom, mert ezzel is már érveltem korábban, hogy ez az egyetlen olyan téma talán, ahol mindenkinek kell tudnia véleményt alkotni. Ez egy annyira szakrális kérdés, hogy az életünk végén egyébként, ha picit elgondolunk, elképzeljük, hadd dönthessünk mi magunk egyénileg arról, hogy miképpen képzelem azt, hogy az utolsó egy hónap, utolsó egy nap hogyan nézzen ki. És ebben a kérdésben felül lehet emelkedni azon, hogy ki vallásos, ki Fidesz, ki Momentum, tehát nem is mennék bele a részleteibe, mert ez mindenek fölött álló kérdés.
Ezt egyébként is, Péter, nagyon perverz az, amikor valaki ezt a diskurzust az élet és halálpártiság dihotómiájára butítja le, drabálisan, mint egy okponálva ezt a kettőt. Én azt hiszem, hogy ezt kéne, ezt a görcsöt, vagy ezt a reflexszerű óckodást fölbontani, föloldani valahogy. Lehet, hogy Daninak a megmaradt gyógyszereiből azok az izom görcsoldó szerek ilyenkor jól hatnának, hogyha társadalminak tudnánk ezeket adagolni.
Nem, ennél van egy erősebb gyógyszerem. Ugye amikor Kövér házelnök úr ezt kevésbé találóan megjegyezte, hogy élet és halálpártiak állnak egymással szemben, stb. Na, én szeptember 28-án hunyt el, pont fél évvel a születésnapja után előtt. És 27-én ő még egy olyan filozófiai internetes kurzuson vett részt, ami hónapokon keresztül tart. Ő képezte magát. Folyamatosan tervezett azzal, hogy ő mit szeretne csinálni az életben. Ha valaki nem akarta itt hagyni a létet, az pont dr. Karsai Dániel volt, akire most ezen vélemény vagy ezen opponálás fényében ugye szeretnék ráhúzni, hogy hát kvázi halálpárti, mert ugye ezt a történetet szeretné úgymond így legalizálni, és stb. Ez egy teljes mértékben lebutítása a kérdéskörnek, és pont abba az irányba tolja a beszélgetést, ami irányba nem kell elmenni, mert nincsen szó élet- és halálpártiakról, mindenki életpárti. Majdhogy nem mindenki életpárti. Ez egy teljes ostoba felfogása az egész kérdésnek. Nyilván arra nem lesz valószínűleg lehetőségem, hogy Kövér Lászlóval leüljek erről a kérdésről beszélgetni, bár nagyon kíváncsi lennék, hogy mi a véleménye akár 4 szem közt, 6 vagy 8 szem közt. Biztos vagyok benne, hogy egy teljes mértékben kulturált beszélgetést tudnánk lefolytatni, de a jobboldali, baloldali, liberális, akármilyen konzervatív, vallásos, nem vallásos emberek, nagyon sokfajták vagyunk, hála jó Istennek, mindenkinek van véleménye, és mindenképpen szükségünk is van arra, hogy a véleményüket hallhassuk, mert minél több véleményt tudunk összeönteni egy kalapba, annál jobb elegy jön ki a végén.
Ti magatok a család is példa vagytok arra, tehát a bátyád, ha most így a szociológiai szakterminusokkal élünk, vallásos volt a maga módján, te pedig kevésbé vagy, bár nem zárod ki, hogy időnként vannak olyan momentumai az életnek, amikor hát általad is talányosnak vagy furcsának ítélt tényezők időnként átrendeznek prioritásokat. Szóval, hogy ezt a sokszínűséget kéne valahogy közös nevezőre hozni, úgyhogy meghagyni ugyanakkor mindeniknek a döntési autonómiáját, és azt a fajta méltóságot, ami a világnézetével kapcsolatos, felvállalt attitűdhöz óhatatlanul kapcsolódik.
Így van. És itt egy picit úgy érzem, hogy bele is kúsztunk abba a mezsgyébe, ami ennek az egész témának az ütőere, ami a szívecsücske, hogy itt az önrendelkezési joghoz való elengedhetetlen vágyunkat hajtja, hogy márpedig is ez egyéni szintre van lebontva. Mindenki saját maga dönthessen ebben a rendkívül fontos szakrális kérdésben. És nyilvánvalóan tiszteletben van tartva az, hogyha valaki olyannyira vallásos, és a vallásos meggyőződéséből kifolyólag nem tudja ezt a megközelítést osztani, hogy egy adott ponton valaki eutanáziához folyamodjon, ezzel nincsen semmi probléma, ezt úgymond mi maximálisan elfogadjuk, mert egy ilyen joggal nem kötelező élni, természetesen, senkinek sem. Viszont úgymond cserébe mi meg azt szeretnénk kérni, hogy ők fogadják el azt, ahogy mi elfogadtuk őket, ők fogadják el a mi álláspontokat, a mi idézőjelben akaratunkat, hogy mi pedig szeretnénk, hogy mi dönthessünk az önrendelkezési jogból kifolyólag, mi dönthessünk életünk végén az életünkről magáról.
Dani parciálisan döntött is, hiszen hagyatkozott, és ezt formalizálta is, hogy akkor ő, ha odajut, nem szeretné, ha lélegeztetőgépen mechanikusan továbbra is az életfunkcióit prolongálnák. De hát ez ugye a minimum, ami jelenleg Magyarországon elképzelhető. Lépjünk egy kicsit ki, azt javasolom, a Kárpát-medencéből, és nézzük meg azt, hogy a 27 uniós tagállamból 5-ben már létezik egyfajta kodifikált kerete annak, ahogyan az életvégi döntés méltóságát szavatolják. Hogy látod ezt a folyamatot? El kell érkeznie annak a pillanatnak, amikor nem 5-ről beszélünk, hanem 15-ről, 20-ról? És az a fajta kontinentális nyomás vagy trend majd aztán begyűrűzik a Kossuth térre is?
Nagyon bízom benne, hogy igen. Ugye a jog is fejlődik, az orvostudomány is fejlődik, minden fejlődik. És bár nem ismerem részletesen ennek az 5 Európai Uniós tagállamnak a szociológiai társadalmi fejlődését, ami oda vezetett, hogy végül az életvégi döntésekhez való jogot kodifikálni tudták.
Ugye, hát én sem, de hogyha Spanyolországot nézem, akkor egyszerűen csak fölkapom a fejem, ugye madártávlatból, tehát egy masszívan ugye klerikális hagyománnyal rendelkező és azt ápoló társadalomban, ha ez megtörténhet. Most tekintsünk el attól, hogy van egy ballos irányultságú kormányzat pillanatnyilag, mert nem erről szól a történet, hogy éppen ki van most a kabinet élén, hanem hogy önmagában a társadalom szövetében van ez a mélyen, hagyományosan hit mellett elkötelezett ugye vezérfonal, és ennek dacára, vagy mindemellett, inkább azt mondom mindemellett, meg tud jelenni egy ilyen jogszabály.
Hát igen, mert hogy pont a spanyol példa az egyik legjobb példa Magyarországról nézve, hiszen ahogy említetted, egy nagyon vallásos országról lévén szó. Ugyanakkor a vallásosság maga az nem kizáró ok, hogy az emberek tudjanak bátrak lenni és gondolkozni, hogyha egy ilyen nagyon fontos kérdésről van szó. Ez a kettő egymást nem zárja ki, és igen, nem tudjuk megkerülni azt a kérdést sem, vagy részletet, hogy egy baloldali kormányváltásnak köszönhetően hozták meg ezt a törvényt Spanyolországban is. Sajnos ez a kettő az összes ilyen elegy, az együtt lépett föl, hogy ott ez a változás, ez megtörtént. És ami nagyon fontos, hogy tudomásom szerint egy olyan országban, ahol jelenleg van aktív eutanáziára lehetőség, egy országban sem volt visszaélésre példa, ami ugye az egyik erősebbnek mondható érv Magyarországon jobb oldalról, hogy hát majd ezzel biztos, hogy majd kiskapuk lesznek, és majd kiátszák, és majd a 80.
De hát a magyar az egy jurátus nemzet. Péter, hát ez szinte lubickol, élvezettel pancsol a különböző paragrafusok, alfejezetek, cikkelyek tengerében. Nem igaz, hogy nem lehet ezt elreteszelni, vagy elgondolni egy olyan helyzetet, amikor a minimálisra szűkítjük azt a rést, ahol esetleg a visszaélésnek a legenyhébb árnyéka is rávetülhet egy ilyen élethelyzetre.
Ez már abszolút a jogászoknak lesz majd a feladata. Én azt gondolom, hogy ezt meg fogják tudni oldani. Itt egyébként egy nagyon-nagyon szűk mesdjéről beszélünk. Ugye itt nem rákosdaganatos betegségben szenvedőkről, elsősorban már ott is nyilván ők is kerülhetnek olyan fizikai állapotba, hogy ténylegesen nincs semmi esély a gyógyulásra, csak a szenvedés marad, és már bőven régóta felmerül, hogy tulajdonképpen lehet-e azt életnek, létnek nevezni, amiben az adott beteg állapotában jelenleg van. Nem is akarnék elkanyarodni másik irányban így a kérdésedet illetően. Igen, a magyar nemzet egy jurátus nemzet, ilyen a néplélek, de ezt a kérdést, ezt úgymond felelősséget muszáj jogászoknak a kezébe helyezni, hogy olyan keretet alkossanak, hogy ténylegesen kizárható legyen a visszaélésre való lehetőség.
Két olyan mellékcsapást javasolok most a beszélgetésben, ami óhatatlanul kötődik a Karsai Dániel történethez. Ez az otthoni ápolás kérdése, a hozzájutás, a jog, a mit biztosít az állam, meg egyáltalán ahogyan viszonyulunk ehhez, hogy akkor kórház vagy otthoni beteggondozás, a másik pedig a ritka betegségek kategóriája. Ugye ez egy bővebb holdudvara ennek a tematikának, de nem tudjuk megkerülni, hiszen a Dani betegsége is ebbe a kategóriába sorolható. Lehet, hogy ezért nem érzékeny, most maradjunk ennél a ritka betegségcsoportnál. Lehet, hogy a társadalmak általában azért ébrednek föl, vagy azért eszmélnek föl később, és reagálnak némi ritmus eltolódással ezekre a gondokra, mert hogy statisztikailag kevesen vannak azok, akik ilyen helyzetben, tehát említetted ugye a rákos megbetegedéseket, azok már ugye egy ilyen tényleg, most nagyon furcsán és cinikusan fogalmazok, elfogadott, bevett kategóriája a szenvedésnek. A Dani és sorstársai esete az atipikus volt, eddig kilógott a sorból, és talán ez is a másik hozadéka, hogy rávilágít, vagy rámutat arra, hogy igenis vannak ritka gondok, korok, bajok, amik ugyanolyan fontosak. Attól, hogy ritkák és egy a millióhoz arányban fordulnak időnként elő, ugyanúgy emberéletekről, értékekről, méltóságról és sors eséről van szó.
Igen, hát Daninak a betegsége, Daninak a helyzete az rámutatott, hogy ez ilyen rendkívül ritka a neurológiai betegségekben szenvedők, ők a csendes, láthatatlan betegek, mert tulajdonképpen akik ALS-ben szenvednek, ők a betegségüknek a leges-leges legutolsó fázisában kerülnek intézménybe. De egyébként ez is megkerülhető, vagy hát kikerülhető úgymond az otthoni lélegeztetés légzéssegítő gépeknek köszönhetően. Ezért Dani tulajdonképpen életének az utolsó 6 óráját töltötte kórházban. Ő otthon volt mindvégig, és ehhez ragaszkodott is már, amikor a betegsége olyan szintre súlyosbodott, hogy egyértelmű volt, hogy egy ápolót kell mellé felfogadnunk, hogy ő mindenképpen azt akarta, hogy ne kerüljön intézménybe, mert akkor az életének a megmaradt szelete, úgymond a szellemi alkotás, az sokkal nehezebben lett volna kivitelezhető, és hát azért otthon mindenki jobban szeret lenni, mint intézményben lenni. És egy ilyen egy kicsit mókásabb vagy viccesebb anekdota Danitól még a közelmúltból is, amikor voltunk nála néhányan, és volt a baráti körben olyan, aki már hónapokkal ezelőtt látta legutoljára Danit, és kérdezte tőle, hogy na mesélj, hogy vagy, és Dani már akkor nagyon nehezen kommunikálva azt válaszolta, hogy nézd András, de igazság szerint jól vagyok, nincs semmi bajom, csak ALS-em van. És ez sajnos az ALS az ilyen fájdalommentes egyébként. ALS szövődményeinek egyébként vannak fájdalmai, de magának az ALS az nem jár fájdalommal, egyszerűen csak elsorvad a beteg, és a végén ugye sajnos elhunynak. De maga az ALS...
Miközben ez teljesen tiszta elmével végigköveti percről percre.
Utolsó másodpercig, igen. Tehát, hogy ez ebben a elképesztően drámai és szörnyűséges, hogy Dani esetében ez az éber, aktív, szellemi állapot, ez csak tovább csiszolódott, és az ő elméje az utolsó napján lehetett talán a legélesebb. Ez mindig is nagyon okos fiú volt a Dani, ez vitán felül áll, de hogy milyen gyönyörű szép ívet írt le úgymond így az ő pszichéje és a szellemi tűrőképessége, az csodálatos.
Maximalista volt, és ezt az igényességet a beszűkült lehetőségek dacára is felvillantotta és érzékeltette. Azt mondod az egyik beszélgetés során, hogy erről a témáról 2-3 hetes folyamatos interjú keretében tudnál érdemben vagy elmélyülten beszélni. Akkor, amikor, mint ahogy most is vagyunk egy ilyen dialógus helyzetben, a sajtó megkeres, nincs benned ez az aggály, hogy igazándiból teljes mélységében soha nem fogod tudni ezt kimeríteni és elmondani teljes valójában, hogy mit érzel, hogyan látod, miként gondolod a dolgokat?
Nagyon jó a kérdés, és szívemhez szól, szívemből szól. Nyilván nagyon nehéz ezt a kérdést egy órás beszélgetés alatt, vagy akár mondjuk egy hosszabb 3-4 órás borozgatással egybekötött intervallumban kifejteni, mert ez ennél sokkal a komplexebb. De egyre határozottabban tervezem, sőt eltökéltem, hogy fogok írni egy könyvet nem csak Daniról, hanem így mindenről, ami Danit körülvette, meg engem körülvett. Mert ahogy te is említetted, nemhogy 2-3 hét nem elegendő ahhoz, hogy itt mindent meg tudjunk beszélni Danival, meg az egész kérdéssel kapcsolatban. Itt ez egy sokkal, de sokkal szélesebb terület, mezsgye, amihez valószínűleg már nem is hangok kellenek, hanem toll és papír. Úgyhogy valószínűleg nekem majd az lesz a területem, ahol ki tudom teljes mértékben bontani az egész kérdést, amit Danit körülvette, és biztos vagyok benne, hogy valamilyen szinten nekem is majd ez hosszú távon, közép-hosszú távon hozzá fog járulni ahhoz, hogy a Dani elvesztését, meg az elmúlt 2 évet fel tudjam úgymond dolgozni, bár engem nagyon sokan támogatnak és szeretnek, kedvelnek, főleg kis szűk családomra gondolva, de ez egy nagyon terhes, nagyon nehéz élmény, és önmagában Dani elvesztése is, ahogy nagyon sokunknak, ez egy nagyon nehéz gyász, nekem is az, de úgymond szerencse a szerencsétlenségben, hogy messze nem egyedül kell ezzel a hatalmas nagy sziklateherrel megbirkóznom, mert nagyon sokan vagyunk, akiknek Dani nagyon hiányzik.
Mozgalom lesz ebből? Azt mondod, nagyon sokan.
Tudom, én kicsit tartok ettől a szótól, hogy mozgalom. Én tartok attól, hogy ez az egész kérdés át fog politizálódni. Én attól félek, hogyha elkezdjük mai naptól mozgalomnak hívni ezt, akkor a mozgalmat egy napon már pártnak fogják hívni, és akkor már megint egy teljesen más területre tévedtünk. Én szeretnék nagyon szigorú lenni, hogy az életvégi döntésekhez való jog, ami körülbelül 10 millió magyarnak a lelkét mozgatta meg az utóbbi egy évben, ennek mindenképpen politikán kívül kellene maradnia, ameddig csak lehet. Tehát, hogy én is egy gondolkozó lélek vagyok, állítólag nem vagyok rossz stratéga sem, meg kell nekem is tapasztalnom, hogy majd, hogyha egy kicsi rövidke idő eltelik, hogy majd melyek lesznek azok a lehetőségek, hogy ezt a kérdést lélegesíthessük, hogy ez a jogunk ez megszülethessen az országház keretein belül, hogy ehhez pontosan milyen ösvények fognak elvezetni.
Azt mondtad, hogy kottát hagyott neked a bátyát hátra.
Igen, egy kottát hagyott, ami nehezen megfogalmazható, hogy mi ez a kotta. Ez szerintem a legfontosabb hangjegyek benne. A másiknak a tisztelete, a mértékletesség, a józanság, tudatosság, precizitás, ahogy említette, Dani betegesen precíz ember volt, és minden, ami ezekhez a jelzőkhöz kapcsolható.
Türelem, alázat.
Türelem, így van, türelem és alázat, hogy Dani is sokszor megállt, amikor mászott föl a 8000-es irányába, sose ment fel a 8000-esre, de hogy ő is tudta, hogy hol az, ahol meg kell állni, és mindig, ezt ő maga mondta, hogy mindig le tudsz nyomni még 2 fekvő támaszt. Mindig. Tehát, hogy nincs olyan, hogy már az ember elfáradt és vége, mert mindig van még 2 fekvőnek hely. Tehát ez a kitartás és az alázat az egyik legfontosabb, és hát türelem, ameddig csak lehet, addig türelem, mert az idő egyébként nekünk dolgozik. Úgyhogy e tekintetben én nem fogom hajtani a tatárt, én mindenképpen ezt az álláspontot fogom képviselni, és aztán majd ez ki fog alakulni. A munka dandárját a Dani már elvégezte. Tehát már nem kell föltalálnom se nekem, se neked, se Dani jogászainak a spanyol viaszt, mert Dani feltalálta a spanyol viaszt. Az egész kérdés már a fülekben ott van. Itt nagyon finom, ügyes, finom hangolással, hogy a zenei témánál maradjunk, kell ezt a kérdést tovább egyengetnünk, és hogyha ilyen megkeresések érnek, mint például te nagyon megtisztelő megkeresést a Kolozsvári Rádiótól, akkor természetesen ezeket a lehetőségeket is meg fogom ragadni, hogy erről a témáról beszélgessünk.
Advent közeleg, karácsony Dani nélkül. El tudod képzelni?
Pont talán két nappal ezelőtt a feleségemmel beszélgettünk a kanapén, és a gyerekek már aludtak, és mondtam neki, hogy pont ahol éppen fekszel és nézed a tévét, Dani ott feküdt a utolsó előtti karácsonyon, és hogy pont ezt beszélgettük, hogy ez majd hogy lesz. Mert ezt most még nem el tudom képzelni, vagyok annyira erős, hogy egy ilyen gondolatot átúztassak a lelkemen, az elmémem. Danitól kell plagizálnom ezt a gondolatot, hogy majd odaértünk a hídhoz, majd átmegyünk. Ez még sajnos nem az a híd lesz, amiről beszélgettünk korábban, de megoldjuk majd ezt is, mert mindig mindent megoldunk. A gyerekek úgyis el fogják majd vinni a sót, minden róluk szól, úgyhogy, de nehéz lesz nagyon. Hát minden 24-ét az, ami nálunk töltötte az utóbbi 15 évben mindenképpen, úgyhogy ez biztos, hogy egy nagyon nehéz pillanat lesz, de ha Dani soha, és tényleg egyszer sem volt olyan hangulatban, vagy olyan élethelyzetben, hogy magát sajnáltassa. Egyszer se. Utolsó napján se, 2 évvel ezelőtt se, soha. Akkor én sem érzem magamnak a jogot, hogy sajnáltassam magamat, mert a legnehezebb Dainak volt, ez egyértelmű. Nekünk is nagyon az volt, mert helyt kellett állnunk sok területen, amellett, hogy Dainak is próbáltunk, ahogy tudtunk segíteni, de én nem fogom amiatt nagyon magamat sajnáltatni, vagy amiatt pityeregni, mert nekem rossz, mert Dani nincs. Mert Daninak volt a legrosszabb és a legnehezebb. Folyamatosan a nap 24 órájában, álmaiban valószínűleg nem.
Élt 47 évet, az utóélete pedig valószínű, hogy nem években mérendő, hanem generációkban az a hatás, amit majdan ki fog fejteni. Kassai Péter, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Erőt kívánok neked, ácsmestereket, hogy a pallóból hiddá szélesítsék azt a dialógushoz vezető utat, elegendő türelmet, és a beérkezés pillanatában még egy kis erőt, hogy azt a diadalt a maga megfelelő módján és léptékében élvezhest. Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm István a meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb hétfőn jelentkezünk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.